gyerekektől kérnék először egy kis segítséget, hogy mit jelent az a szó, hogy testamentum, ki tudja? Hűha! A régiek úgy mondták, ugye, hogy ótestamentum, új testamentum. Egy jelentkező akadt, nézzük. Mónika jelentkezett először. Szövetség, tehát amit régen úgy mondtak, hogy ótestamentum, új testamentum, azt mi már úgy mondjuk, hogy ószövetség, új szövetség. De most egy nehezebb kérdést kérdezek, ezt szeretném, ha többen tudnátok. Hogy eredetileg mit jelentett a testamentum kifejezés? A régi magyarok mit értettek ez alatt, hogy testamentum? Hűha! Hát, amíg a...
Kopárnyalva testamentum.
Például. Hát, amíg a gyerekek se tudják, akkor a felnőttek biztos, hogy nem tudják, igaz? Akkor nekem kell segíteni. Hát azt jelentette, hogy végrendelet. És érdekes módon, hogy miért nem, lehet, ha jobban utána néznénk, akkor ki lehetne deríteni, de az Ó szövetségnek olyan nevet adtak a eleink, hogy régi végrendelet, az Új szövetségnek, hogy új végrendelet. Talán azért is lehetett ez, mert azt olvassuk, hogy miután az Úr Jézus Krisztus feltámadt, akkor parancsolatokat adott az embereknek, a tanítványainak. 40 napon át megjelent az Úr Jézus, és parancsolatokat adott, és azután ugye nem meghalt, de felment a mennybe, 40 nap elteltével, és itt hagyta ezeket az ő rendelkezéseit, ezeket az ő rendeleteit, itt hagyta az ő tanítványaira, az ő utódaira, hogy ahhoz tartsák magukat. Na, mik lehettek ezek a parancsolatok, mit lehettek ezek a rendeletek? Olyan nagyon sokat nem olvasunk a Szentírásban arról, hogy miket mondott az Úr Jézus. Pál apostol beszél talán még a legrészletesebben arról, hogy miután feltámadt, megjelent először Péternek, már itt az apostolok közül, azután megjelent egyszerre 500 embernek. Tehát volt egy olyan konferencia is, gondoljátok el, mikor mi csendes napra összegyűlünk, hát akkor legfeljebb gyerekekkel vagyunk, de maximum 500-an. Szóval azért milyen sokan vagyunk. Tehát ott volt 500 férfi, 500 tanítványa az Úr Jézusnak, és ott megjelent a feltámadt Úr Jézus. Hát milyen felemelő lehetett az a konferencia, és ő ott parancsolatokat adott, rendelkezéseket bocsátott ki. Hát miket mondhatott, miket hagyhatott örökül, mint egy végrendelet az ő eltávozása előtt a tanítványoknak. Pontosan nem tudjuk ezeket. De enged az Isten igéje bepillantást abba, hogy egy-egy tanítványra, vagy egy-egy közösségre milyen üzenetet bízott az Úr Jézus. Három ilyen jut így eszembe, hogy végig gondolom a feltámadás utáni eseményeket. Az egyik az, amikor a feltámadása után találkozik az Úr Jézus az apostolokkal, ha nem is mindegyikkel, de ott az újabb csodálatos halfogás során többekkel, és Péterrel egy kicsit félrevonul az Úr Jézus beszélgetni, ugye? És akkor mit kérdez Pétertől? Ki emlékszik a gyerekek közül? Na most eljelent. Ez az nagyon jó, hogy szeretsz engem, Péter, és akkor mondja Péter mind a háromszor egyre keserűbben, hogy hát te tudod, Úr Jézus, hogy szeretlek téged, és mit mond Péternek az Úr Jézus? Minden csak Mónika tud?
Nem, az előbb.
Ja jó, akkor megnyugodtam, akkor mondhatod, Mónika?
Hogy te vagy Péter,
akkor ezt nem akkor mondja. Mondja?
Hogy
ez az. Legeltesd az én bárányaimat. Őrizd az én nyájamat. Ezt mondja neki, hogy szolgáljon, igaz? Hogy végezzen egy feladatot az emberek felé. Aztán, amikor megígéri, hogy ki fog töltetni a Szent Szellem, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy várjátok be az Atyának ígéretét, mert vesztek erőt, miután eljön reátok a Szent Szellem, és lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben, a Judeában, Samáriában, a föld végső határáig. Megint csak azt mondja, hogy végezzetek egy munkát, dolgozzatok, végezzétek el a feladatotokat, és megmutatom nektek, hogy mit cselekedjetek, és tanúskodjatok, és hirdessétek az igét, és legeltessétek az én bárányaimat. És ez a harmadik eset, amikor a feltámadott Úr Jézus a 11 tanítványt maga köré veszi, ugye szegény Júdás nincs ezek között, a 11 tanítványt maga köré veszi, és ezzel a nagy parancsolattal, missziói parancsolattal látja el őket is. Ez is erről szól, menjetek, munkálkodjatok, elbocsátalak titeket, végezzétek el a dolgotokat, hirdessétek minden nép között az evangéliumot. Tehát az Úr Jézus úgy tűnik, hogy miután feltámad, azután kibocsátja a tanítványokat, és azt mondja nekik, hogy itt a zsidók között, és aztán szerte az egész világon hirdessétek az evangéliumot. Rájuk bíz egy feladat. Nagyon szeretném, hogyha mindannyian figyelembe vennénk azt, és ahhoz tartanánk magunkat, hogy az Úr Jézus nem a célt állítja a tanítványok elé, hanem a feladatot. Ezt, ha összekutyuljuk, akkor abból nagy problémák származnak. Nem az a cél, hogy megcsináljatok mindent, és akkor lesztek boldogok és megelégedettek, hogyha minden feladatotokat elvégeztétek. Nem az a cél, hogy el legyen végezve a feladat. Azért, amikor elmegyek a munkahelyemre, akkor nekem nem az a célom elsősorban, hogy az összes papírt feldolgozzam, minden ügyfélnek a dolgát elintézzem. Nem mondom, hogy nem tölt el jó érzéssel, hogyha elvégzem a munkámat, de nekem a célom, hogy a bankszámlámra a következő hónap 5-én megérkezzen a fizetésem. Ezért munkálkodok, és nem azért, hogy vége legyen a feladataimnak. Az is fontos, hogy elvégezzem a feladatomat, de ezt azért csinálom, mert kapok érte valamit. Minden hívő ember számára a cél Jézus Krisztus kell, hogy legyen. A vele való teljes azonosulás, a vele való teljes közösség. Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, el kell természetesen végezni a feladatainkat is, és a feladatunk az, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket, és legeltessük az Isten bárányait, az ő nyáját, az ő népét, és legyünk neki tanúi egészen a föld kerekségen mindenütt. Tehát ezt a feladatunkat el kell végezni, de ez nem a célunk, testvérek. Hanem pontosan akkor érünk a célba, hogyha akkor kezdődik majd a célbaérésünk, amikor a feladatunkat bevégeztük. És nem akkor mondhatjuk azt, hogy na, akkor elvégeztem minden feladatot, és akkor most már rendben vagyunk. Hát szomorú lenne, ha elvégeznénk a feladatunkat, meghalnánk, és aztán nem következne semmi. A cél Jézus Krisztus. És a feladatunk az, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket. Milyen jó lenne, ha nem kéne bemenni dolgozni, és a főnököm azt mondaná, minden 5-én ott lesz a pénz. Eszembe se jutna, hogy bemenjek. Hát nekem csupa nyűg a családtól távol lenni, a szolgálattól távol lenni, leterhelni magamat, stresszelni ott. Hát kapnám a pénzt, anélkül, hogy dolgozni. Hát erre ezt nagyon sokan szeretnék, meg szeretik is így csinálni. Hát enélkül nem megy, vállalni kell nekünk a szolgálatot, mert Jézus Krisztus megbízott vele, és mi ezért örömmel vállaljuk. Nézzük azért ennek az indító okát, ennek a szolgálatnak. Miért végezhetjük el a szolgálatunkat? Milyen alapon végezhetjük el a szolgálatunkat? Miért láthatjuk azt, hogy van értelme a mi szolgálatunknak? Menjünk csak végig mindazon, amit az Úr Jézus itt elmondott, és azzal kezdi, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és föl. Ebből indul ki a keresztény embernek a szolgálata, hogy Jézus Krisztusé a hatalom. Az én szolgálatomban nagyon-nagyon sokat segít, amikor erre gondolok, hogy az Úr Jézus Krisztusé a hatalom. Olyan jól állt hozzá az Úr Jézus, pedig nem kicsi dologról volt szó, a saját életéről, amikor azt mondja neki Pilátus, hát nem tudod, hogy én megölhetlek és szabadon bocsáthatlak? Az Úr Jézus rögtön ezt válaszolja, hogy semmi hatalmad nem lenne felettem, ha nem adatott volna meg neked fentről. Tehát az én atyámé a hatalom, és te csak abból kaptál egy pici morzsalékot, és azt itt gyakorlod, ameddig Isten ezt megengedi neked. És amikor így nézek a főnököm szemébe, vagy így állok ki hitetlenek elé, vagy teszek bizonyságot, sokkal könnyebb. Az Úr Jézusé a hatalom. És én csak egy szolga vagyok, én csak egy megbízott vagyok. És hogy miben áll az Úr Jézus hatalma, azt jó nekünk tudnunk, hogy hol tartunk most. milyen helyzetben vagyunk most. Én úgy gondolom, hogy jogilag az Úr Jézusé minden hatalom menjen és földön, Istentől megkapta ezt. Gyakorlatilag azonban ez még nem valósult meg. Hanem van egy csodálatos része ennek a hatalom gyakorlásnak és ennek az elérésének, hogy Isten munkatársaiként választott ki bennünket, hívőket, és ez a nagy dolog, hogy mi munkáljuk az ő hatalmát. Azt olvassuk a Dániel könyvében, amikor Nabukodonozor lát egy álmot, az egész világ történelem megjelent neki, egy ilyen képes történelmi atlasz tárul az ő szemei elé álmában, amikor ott van egy nagy szobor, és különféle anyagokból, aranyból, ezüstből, részből, vasból, cserépből épül fel ez a szobor, és mindegyik anyag egy-egy uralmat jelképez, és egyik uralom váltja majd a másik uralmat, így lesz, úgy lesz, amúgy lesz, majd később aztán részletezi Dániel a látomásokban, amiket kap Istentől, és azt olvassuk, hogy van egy kicsi kő, amely emberi kéz érintése nélkül valahonnan lejön, fentről, Istentől, és ledönti ezt a nagy szobrot, az egészet teljesen megsemmisíti, és ez a kicsi kő leesik, és egy nagy hegyé lesz, növekedik, olyan nagy hegyé, amely betölti az egész földet. Ézsaiás úgy prófétál az Úr Jézusról, hogy az uralom az ő vállán lesz, és az ő uralma növekedésének nem lesz vége. Növekedik a Jézus Krisztusnak a hatalma, növekedik a Jézus Krisztusnak az uralma, és most ebben az időszakban vagyunk, amikor ez a kis kő már megjelent, és egyre nagyobb, és be fogja tölteni az egész földet. Be fogja tölteni a politikai életben, be fogja tölteni a gazdasági életben, és be fogja tölteni a vallási életben Jézus Krisztus uralma az egész földet. Hát most ebből még nagyon keveset látunk, igaz? Akár a politikai vezetőkre, vagy vezetésre, akár a gazdasági helyzetre, de a vallási helyzetre nézünk, akkor végképp azt látjuk, nem csak a nem keresztjén vallások esetében, hanem még a keresztjén, úgynevezett keresztjén vallások esetében is, hogy nem Jézus Krisztus az Úr. De tudjátok, hogy nekünk útkészítőknek kell lennünk? Úgy, hogy bemerítő János útkészítője volt az Úr Jézus eljövendő uralmának, hogy az a kis kő lejöhessen, leeshessen, és tulajdonképpen szétzúzta a római birodalmat, nem úgy ténylegesen, vagy politikailag, vagy gazdaságilag, hanem a szívekben. Hát ez végképp felháborította a római embereket, meg a római császárt, és ezért üldözte a keresztjéneket. Mert azt mondták attól a pillanattól kezdve, hogy nem a császár az úr, a Kyriosz az a császár volt, hanem Krisztus a Kyriosz. Jézus Krisztus teju hújjós szótér. Isten fia, a megváltó, az Úr. Ő az Úr. Hát ez végtelen felbosszantotta a császárt, és itt már az emberi szívekben a császár meg lett fosztva az ő uralmától, és elkezdődött Jézus Krisztus uralma. Elkezdődött a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel. És ezt nem lehetett az emberek szívéből kiradírozni, és nem lehet a mai napig sem. El fog jönni az az idő, amikor nagy hegyé lesz ez a kis kő, és az egész világot be fogja tölteni. Amikor minden politikai döntés mögött Jézus Krisztus személye és döntése fog állni. Sátán meg lesz kötözve, nem is tud beleavatkozni ezekbe a dolgokba. Minden gazdasági döntés mögött fel fog virágozni a gazdaság. Az egész állatvilág megváltozik, az állatok áldása fog fordulni, visszaszoknak az állatok úgy, ahogy kell nekik a növényedésre, nem fogja bántani az ember az állatokat, az állatok az embereket, egy békekorszak lesz, mindenütt Jézus Krisztus uralma lesz, minden apró sejt és atom Jézus Krisztus uralma alá fog kerülni. És akkor majd meglátja ez a világ, hogy mit jelent, amikor övé a politikai, övé a gazdasági és övé a vallási hatalom, és jönnek majd a pogányok, mindenféle ilyen-olyan vallások képviselői, és ragadnak bele a zsidók ruhájába, hogy hadd menjünk veletek a Sion hegyére, mert ott igaz Isten tisztelet lesz, és a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel lesz. És övé lesz a hatalom, menjen és földön is. Aztán majd még ki fog ez jobban teljesedni, amikor új jég és új föld fog alászálni és egyesülni egymással. Ma még nincs így. De ez a kicsi kő már leesett, és nincs az ő uralma növekedésének vége, nincs határa. Elérkezett 2000 évvel ezelőtt, és növekedik. Egyre inkább növekedik ez az ő hatalma, ez az ő dicsősége. Egyre több szív fogadja be Jézus Krisztust. Mondhatjuk, hát az Úr azt mondta, hogy vajon talál-e hitet a Földön, amikor visszajön. És tényleg azt látjuk, hogy a kereszténység színvonala, minősége és az igazi keresztények száma is lefelé esik, de ne felejtsük el, hogy azért Isten országa nem itt a földiekben mérhető. Ott a mennyekben, ott az Isten trónusa alatt gyülekeznek azok a lelkek évszázadok óta, és ott sokasodunk ám. Tehát azért, mert itt a földről eltűntek, és itt kevesebb az igazi hívők száma, azért, ha összeszámoljuk a mennyeieket, meg a földieket, mindig gyarapodik. Minden megtérővel gyarapodik, nő az ő uralma. És ez tart, ez a növekedés. És nekünk szolgálnunk kell az ő uralmának a növekedését. És ez mindannyiunkra személyesen tartozik, és mindannyiunk személyes feladata az Úr Jézustól. Enyém a hatalom menjen és földön, növekednie kell ennek a hatalomnak, és szolgáld ezt a növekedést. Az Úr Jézus megmondja, hogy mikor lesz ennek a mi szolgálatunknak a vége. Tehát a feladatunkat mikor fogjuk beteljesíteni. Azt mondja az Úr Jézus, addig ő vissza se jön, amíg ez nem lesz meg. Amikor minden népnek bizonyságul hirdettetik az Isten országának evangéliuma. Az egész földkerekségen mindenütt. Még Berettyó Újfaluban is. Nem az benszülöttekre kell gondolnunk. A régi jó kis keresztény kultúránkban eltűnt az evangélium. Vissza kéne hozni annak a dicsőségét, annak a tartását, annak a méltóságát, annak az erejét, és lehet, hogy nagyon szokatlan, hogy miért kell Európába missziózni, meg egy keresztény országba kereszténységről beszélni, azért, mert csak nevében az, és itt az ideje, hogy legyenek olyan szolgálattevői az Istennek, akik kiállnak és bizonyságot tesznek a maguk feladatát elvégezve a maguk örhelyén. Mások meg a magukén. Nagyon sokat gondolkoztam azon, amikor egy-egy evangelizációs szolgálatra felkérnek, nem nagyon szoktak az emberek megtérni, vagy azért, mert csapnivaló evangélista vagyok, vagy azért, mert kemény a szívük, vagy azért, mert ez a kettő együtt van, nem tudom. De egyet tudok, hogy az evangélium hirdetésnek három gyümölcse lehet. Már ami itt magamat ezzel szoktam nyugtatni. Az egyik gyümölcse az, hogy az emberek befogadják az evangéliumot, megértik az Isten üzenetét, és átadják neki a szívüket. Hát mi általában csak ezt az egyet értjük evangelizáció alatt. Hát ez nagyon kívánatos, és adja meg az Úr, hogy sok ilyen lélek legyen még a jövőben, mindegyikünknek a gyülekezetében, meg mindannyiunk szolgálata által, akik itt igét szoktunk hirdetni. De van még egy másik dolog is, ez sem elhanyagolható. Az is nagyon jó, amikor a hívők az ő megtértségükben erősödnek. Jöttek úgy oda hozzám, hát Lajos, ha hitetlen lennék, én ma megtértem volna. Ez egy gyümölcs, ez egy következménye az evangelizációnak. Jó, hogy ő ezt elmondta. Én ezért szeretek evangelizációkat hallgatni. Mert átélem újból, hogy milyen bűnös voltam. Emlékezem a régi dolgokra. Isten emlékeztet ott a megtérésre hívásnál, pedig 18 éve az Úré vagyok, és mégis visszaemlékezem, és felüdülök. És kapok egy ilyen renoválást Istentől, és hallom ismét az evangéliumot, és meggyökerezek jobban abban, amiben már gyökeret vertem a Krisztusban. Ez is egy áldása az evangelizációnak. Úgyhogy a hívők is menjenek el az evangelizációra, és a megtértségükben erősödjenek meg még jobban. Van egy harmadik következménye az evangelizációnak, erről szeretnék most szólni, ez vág a témába, hogy hallják az evangéliumot az emberek. Nem azt mondta az Úr Jézus, hogy mind meg fog térni, aki hallja. Azt mondta az Úr Jézus, menjetek el a föld minden zugába, alsó bugyraiba is, az őserdőkbe, a hegyek tetejére, a nagyvárosokba, ott is, ahol régen hirdették, ott is, ahol sose hirdették, és hirdessétek mindenütt az evangéliumot. Egy globális evangelizáció kell. Úgy hiszem, testvérek, hogy ezekben az utolsó időkben egyre kevesebb, igazi, átadott életű, odaszánt, só és világosság életű keresztjén van, de egyre nagyobb hatásfokkal tudnak munkálkodni. Pont úgy, mint az elsők. Maroknyian voltak a világ népességéhez képest egy 3000-es vagy 5000-es kis közösség ott Jeruzsálemben, de úgy kirobbant onnan az evangélium, pár év alatt eljutott az egész művelt világra, és azután majd még a műveletlen világba is. Pár évtized alatt nagyon nagy területeket tudtak evangelizálni ez a pár ezer ember. Hát valami hasonlóra számítanék, hogy az utolsó időben ilyen sóvá tudunk lenni, ilyen világossággá tudunk lenni, hogy áthatunk nagyon sok sötétséget, és nagyon sok helyre tudunk majd elhatni. Olyan jó lenne ebben megerősíteni, ezért van a szó erről az igéről. És amikor majd megtörténik ez, a szolgálatunkat elvégeztük, hát ugye mások máshol végzik, vagy nem végzik, és lehet, hogy mi a magunk részét elvégeztük, de azt mondta az Úr Jézus, majd ha mindenütt elvégzik, lehet, hogy várjuk. Hát Uram, már mindenki hallotta, mindenki tud róla. De máshol lehet, hogy késlekednek. Lehet rajta vitatkozni, hogy az Úr Jézus visszajövetelét késlelteti a hívők lustasággal, vagy sem. Ugye Isten majd akkor küld majd olyanokat, akik buzgóbbak, vagy megvárja, míg mi méltóztatunk végre odaszánni az életünket. Ez lehet egy nagyon jó vitakérdés, szoktunk is rajta vitatkozni. Az én véleményem az, testvérek, olyan méltóságra emelt minket Isten, hogy mi meg tudjuk akadályozni az ő szolgálatának a kiteljesedését. A Bibliában találunk azért erre példákat. Ószövetségi példákat. És úgy gondolom, hogy ha akarjuk, hogy az Úr Jézus eljöjjön, akkor amit az Úr Jézus mondott, hogy mikor fog eljönni, ha az egész világon hirdettetik, mi a magunk részéről be kell, hogy azt töltsük, és erre rájönnek majd több helyen, és Isten munkálja az akarást és a munkálást az ő szelleme által, és meg fog pesdülni az igazi kereszténység, sok üldöztetés közepette, akkor egyszer csak elérkezik majd az elkészült mennyasszonyért a vőlegény. Tehát azt mondja az Úr Jézus, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, ezért menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket. És ez legyen nekünk az egyik hajtóerő, majd fogok még egy másikról is beszélni, az egyik hajtóerő, hogy Jézus Krisztusé a jog. És mindenki, aki nem Jézus Krisztus nevében gazdálkodik, nem Jézus Krisztus nevében politizál, nem Jézus Krisztus nevében vallásoskodik, az egy jogtipró. Az jogtalanul van ott. Meglopja Isten dicsőségét. És nekünk el kell majd mondanunk. Mint ahogy elmondta az Úr Jézus Pilátusnak. Te Istentől kaptad a hatalmadat, de nem jól bánsz vele. Nem jól bánsz vele. Szembesítette ezzel. Dániel Nabukodonozorral szembesítette. Istentől van a hatalom. Ő dönt és ő emel királyokat. És nem jól csinálod ezeket a dolgokat. Nekünk ez egy feladatunk, hogy elmondjuk. Ti jogbitorlók vagytok. Nem így kellene végezni a ti dolgaitokat. És aztán azt mondja az Úr Jézus, tegyetek tanítványokká minden népeket. Ugye, nagy evangelizációkat tartani, ilyen álma, ma sok-sok gyülekezet próbálkozik vele, hogy minél több megtérőt szerezzenek, minél több gyülekezeti tagra tegyenek szert, és azt látom, testvérek, hogy a tanítvánnyá tétel az olyan nehezen megy. Még ott is, ahol erre figyelnek, vagy figyelünk. Hívő lett az a testvér, nagy örömmel bemerítjük, megjelenik a békehírnökbe, a kép, mindenki mosolyog, örülnek a testvérek, de jó, Szeghalmon megint bemerítés volt. És aztán látjuk, hogy csetlenek, botlanak, elgyengülnek, elhagyják a gyülekezetet, tévtanításokra hallgatnak, bűnökbe süllyednek bele. Tehát ez nem csak ennyi, hogy megtérnek, hanem valami több. Úgy gondolom, hogy az Úr Jézus részletezi, hogy mit jelent ez. Tegyetek tanítványokká minden népeket, mintha kettős pont lenne itt. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, ez az első lépés, és aztán tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Én így bontom fel, hogy ez két lépésből áll. Nézzük az első lépést. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Hát, tudjuk azt, hogy magyar biblia fordítások közül a Károli áll az én szívemhez a legközelebb. Mégis vannak olyan helyek, amelyeket jobb pontosítani a megérthetőség kedvéért. Nem azért, mert így rossz, ahogy van, hanem azért, hogy könnyebben megértsük, hogy mi szerepel itt. Ugye mi tudjuk azt, hogy a keresztség az bemerítés. Tudjuk azt, hogy a görög nyelv nem ismer atya és apa között különbséget. Tudjuk azt, hogy a görög nyelvben nincs olyan, hogy szent lélek, csak szent szellem van. Tehát ez nem egy szent psziché, hanem az egy szent pneuma. Tehát ha mindent így összevetünk, akkor mondhatnánk azt, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket. A legfontosabbat meg ki is hagytam, amiről majd kicsit részletesebben is szeretnék szólni, hogy a Szentléleknek nevében, tehát sokkal jobb, ha úgy fordítjuk, hogy nevére, vagy nevébe. Itt ezt a görög kis prepozíciót így is, úgy is lehet fordítani. Mind a kettő sokkal jobb, mint az, hogy nevében. Mert a magyar nyelven a nevében azt jelenti, hogy mondjuk a császár nevében, vagy a király nevében nyissátok ki a kaput, engedjetek be minket katonákat, és ti le vagytok a császár nevében tartóztatva. Ez azt jelenti, hogy a császár megbízásából. Hát akik bemerítenek, azok gondolhatják, amikor ezt mondják, hogy bemerítelek téged az Atya, Fiú, Szent Szellem nevében, hogy az ő megbízásukból. Hát ennél sokkal többről van szó. Bemerítelek téged az Atya, Fiú, Szent Szellem nevébe, vagy nevére. Sokkal többet jelent, majd erre ki fogok térni. Tehát így fordíthatnánk talán, ha egészen szó szerint akarnánk ezt, nem tudom, Csia Lajos bácsi hogy fordítja, ő törekszik leginkább a fordításában a szószerintiségre, az is egyfajta megközelítés, de vannak hátrányai. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népeket, bemerítve őket az Apának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevébe, vagy nevére. Mit jelent ez, hogy bemerítve őket az Apa, a Fiú és a Szent Szellem nevébe? Meg kell mondjam, hogy igazából nem tudom ennek a mélységét. Nem kaptam még meg az Úrtól. Ha megkapom, egyszer fogok róla egy igehirdetést elmondani, de ameddig eljutottam, azt elmondom azért okulásunkra, tanulásunkra. Ez egy nagyon szép dolog egyébként, amit így az Úr megmutatott már eddig ezzel kapcsolatban. A 4 Mózes 6-ban olvasunk az ároni áldásról. Hát talán még a gyerekek is kívülről tudják az ároni áldást. Most nem is fogom elmondani, csak a végét. Így tegyétek az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket. Tehát jön az én nevem Izrael fiaira. Itt meg az van, hogy bemerítelek az Apának, a Fiúnak, a Szent Szellemnek nevére. Téged, tehát te vagy ráhelyezve, de talán még mélyebb, ha azt mondjuk belehelyezve az Atyába. Mert ti meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. És azt látjuk az Új Szövetségben, hogy Isten kilép a templomból, kilép a szentek szentjéből, kilép a szent helyekről, vagy az égő csipkebokorból megszólal, és rászáll az ő népére, Mint ahogy Nehémiás mondja, hogy az Istennek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint, de azt már nem látjuk, hogy a felkent királyokon, prófétákon és papokon kívül emberek, vagy az ő népe járult volna Istenhez. Ezt nem látjuk. Néha egy-egy kiválasztott és felkent külön megtiszteltetésnek vehette Istentől, hogyha Istenhez bemehetett és szóba állhatott vele. Ugye Mózesről van úgy megírva, hogy mint az ember a barátjával úgy beszélt velem, úgy kommunikáltunk egymással, vagy a főpap évente egyszer bement a szentek szentjébe, de amikor a nép közeledett volna Istenhez, akkor ők maguk mondták, annyira dicsőséges, annyira mennydörgő, annyira villámló Isten, hogy nem akarunk oda menni. Mondja Isten Mózesnek, jól beszél ez a nép, ne jöjjenek hozzá, hanem csak a hegy lábáig menjenek, és aki érinti a hegyet, még ha állat is, az meg kell kövezni. Nem jöhetnek hozzá. Isten kilépett az ő népéhez, küldött áldásokat, küldte az ő angyalait. Tudjátok, mindez azt jelentette, hogy Isten tompította az ő dicsőségét. Tompította az ő dicsőségét. És végül Isten megjelent szolgai formában. Tompította az ő dicsőségét, korlátozta az ő hatalmát. Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megalázta magát, és szolgai formát vett fel. És így már el tudott jönni hozzánk, így már tudott velünk érintkezni. Ő benne, Krisztusban jött el hozzánk a legközelebb az Isten, és felvállalta a mi halálunkat is. Tehát ilyet nem látott se ég, se föld, hogy Isten fia szenvedne, és a testet öltött Isten meghalna. Tehát ennél tovább nem lehet menni, és ennél mélyebbre nem lehet hajolni, és ő ezt megtette, hogy egészen közel jött hozzánk, ilyen szolgai formában, de még az ember egy-két kivételtől eltekintve nem volt alkalmas, hogy bemenjen az Isten hajlékába, és a szentek szentjében megjelenjen. Tudjátok miért? Mert mi nem tudtunk szolgai formát felvenni. Nem tudtunk. Ő fel tudott venni szolgai formát, de mi nem tudtunk. Mi uralkodni akartunk, és nagyok akartunk lenni. Ő meg, aki úr és nagy volt, ő tudott szolgai formát felvenni. De amikor meghalt a Golgota keresztjén, akkor fentről lefelé ketté hasadt a kárpit, amely elválasztotta a szentek szentjét a szentélytől. És ez azt jelenti, a zsidókhoz írt levél írt ugye erről részletesebben, hogy van most már menetelünk az atyához. Most már mi is mehetünk ő hozzá. Majd Pál apostol is beszél, hogy kettőnknek, és a zsidókról és a pogányból lett keresztjénekről, az újjászületettekről beszél, mint a két nemzetség, immár egy nemzetség, van menetelünk az atyához. És oda menekülhetünk most már ő hozzá, és beléphetünk a szentek szentjébe. Azért, mert most már mi is felvehetjük, és fel kell vennünk a szolgai formát. És most már mi is életünket adhatjuk Istenért, és már nem csak ő adhatja az életét mi érettünk. És ha leszállunk a magas lóról, és megalázzuk magunkat, találkozhatunk ő vele a szentek szentjében. Ez egy óriási kiváltság. Ez egy óriási titok, amelyet Pál apostol feltár. Hogy a zsidók is, és a pogányok is, amennyiben újjászületnek, mehetnek Isten. És ezért, amikor megtérés és újjászületés után valaki be van merítve az Atya, Fiú, Szent Szellem nevébe, a név régen a lényeget fejezte ki. Ugye milyen beszédes nevek voltak? Nábál, vagy Ádám, vagy Éva. Éva anyát jelent, Ádám férfit jelent, embert jelent, Nábál azt jelenti, hogy bolond. Mindegyiket jellemezte a neve. És Isten neve is, meg Jézus Krisztus neve is a lényegét fejezi ki, és mi belehetünk oltva az Isten lényegébe, és isteni természet részeseivé lehetünk az Isten kegyelméből. És mi bele lehetünk oltva, bele lehetünk merítve a Szent Szellembe, az Atyába, a Fiúba, és ezért mondja az Úr Jézus immár az, hogy ők én bennem, és én ő bennük. Mind a kettő igaz. Én is elmentem hozzájuk, és ők is eljönnek hozzám. Én is lakozom ő náluk, de ők is lakoznak én nálam. Tehát ez egy kölcsönösség jött végre létre. És ez fejezi ki, amikor megtörténik egy bemerítés, te most már járulhatsz a Szentek Szentjéhez, meg járultál a Szentek Szentjéhez, közösségre léptél Istennel, szolgai formát vettél fel, és én, mint az Úrnak a megbízottja, vagy követe, vagy akire a bemerítés bízta, én hirdetem, és mondom, hogy bemerítelek téged az Apának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevébe. Mert meghaltál, és a te életed Krisztussal együtt el van rejtve az Istenben. És ezt most kiábrázoljuk külsőleg is. Ez egy csodálatos dolog. Ez az első lépés, hogy ez megtörténik. Te újjászülettél, te megtértél, te mehetsz a kegyelem királyi székéhez, menekülhetsz oda az Istenhez, a te bűneidből, az üldöztetésekből, a nyomorúságodból, a betegségedből, akár minémű gondod van, oda mehetsz Istenhez. Aztán folytatódik, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Picit hadd tegyek egy picike szót oda. Nem azért, hogy elferdítsem Isten igét, inkább a megértést, hogy segítsek könnyebbé tenni. Tanítván őket úgy, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Tanítani nem egy nagy ördöngőség. Rosszul. Bemegyek a tanterembe, leadom az anyagot, felvázolok mindent a táblára. Ez a szabály, gyerekek, ezt kell, hogy megértsétek. Ez így van, az úgy van, ilyen képlet, olyan képlet, ezt kell, hogy megtanuljátok. Viszont látásra a jövő órán dolgozat lesz belőle, aki nem tudja, egyest kap. Sziaszt. Amikor Lalika elkezdett zongorázni, akkor az egyik tanár úgy tanította, hogy semmi kedve nem volt hozzá. A másik tanárnéni majd, aki egy év múlva lett, az meg úgy tanította, hogy elkezdett megjönni a kedve. Hát legalábbis egy időre. De aztán néha-néha feltámad ez a jó kedv benne, mert az a tanítónéni tudja úgy tanítani. Itt vannak pedagógusok, mosolyognak. Tudjátok, mi a különbség a között? Hogy valaki leadja az anyagot, és aztán rábízza, hogy azonosulnak ezzel a diákok. Hogy valaki leadja az anyagot, és az a célja annak az órának, hogy valahogy megpróbáljam élvezetessé tenni a számukra. Hogy élmény legyen nekik. Nekem volt egy ilyen tanárom. Igaz, egymásra találtunk, valahogy a mechanika szeretete a génjeimben volt. Felvázolta, mondta apukám, na fiam, ha eddig 4-es, 5-ös voltál, ezután majd 2-es leszel, mert mechanika az nagyon nehéz, az sose szerettem. Hát jó, megijesztett apukám, fel is készültem. Az első dolgozatom csillagos 5-ös lett, alapfogalmakból vittem haza apukámnak. Erről beszéltél? Hát hogy írtad? Hát mondom, amit a tanár elmondott, az én mind tudom. Hát nem tudom, ráérzek. Kétkarú emelő, meg ilyen logikus összefüggések. Mind csupa 5-ösöket kaptam. Anyagismeretet is tanított nekünk ez a tanítónéni. A többiekkel dolgozatot iratott, és amíg azok írták anyagismeretből a dolgozatot, velem mechanika példákat csinált, az országos versenyre készített. De volt olyan, hogy nekik leadta az anyagismeret anyagot, nekem adott egy, a táblánál felrajzolt egy képletet, vagy akármit, és akkor mondta, hogy ezt old meg. Én anyagismeretből mindig 5-ös voltam, de sose tanultam. De mechanikából olyan jól összetudtunk dolgozni, és erősített és versenyre vitt, és úgy tanított, hogy megtanult. Nem az volt a tanításának a lényege, hogy leadja az anyagot, hanem az volt a tanításának a lényege, hogy te bevegyed. És azt mondja Isten igéje, és ez az értelme ennek, tanítván őket úgy, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Annyira isteni ez, nem is tudom szavakba foglalni. Nemrég bizonyságot tettem egy asszonynak, így a hívő életbe elakadt, sose láttam, oda jött hozzám, kérdezett egy-két dolgot egy szolgálatom után, és mondtam neki, hogy Nagyon sok dologra tanított meg engem Isten, de soha egy dologra nem kényszerített. Mindig úgy tanított engem Isten, hogy kedvet csinált hozzá. És valamikor eltelt több mint 10 év, hogy végre kedvet kapjak ahhoz a dologhoz, amire ő úgy buzdítgatott mindig, meg mondta, de soha nem ütött, hogy menjél és szolgálj nekem. Nem kellett ütni, mint ahogy ütnie kellett Sámsont. Hanem mindig úgy vezetett Isten és úgy tanított Isten, hogy kimunkálta bennem az akarást és a munkálást az ő jókedvéből. Így voltam a bemerítkezéssel is. Azt mondtam, hogy nem kell bemerítkezni, butaság. Aztán elgondolkodtatott az Isten. Majd a végén alig vágytam rá, de hónapok teltek el. Hol van egy ember, aki bemerít? Abba a pillanatban bemerítkeztem volna. Kedvem volt hozzá. Vagy nem akartam vállalni egy szolgálatot, és Isten addig munkálkodott bennem, míg én magam nem akartam. Nem kényszerítve, nem kényszer az én szolgálatom. Pál apostol is azért mondja, úton útfélen, sok helyen leírja a Szentírásban, az ő leveleiben, hogy örömmel végzem ezt a szolgálatot. Amúgy jaj lenne, ha nem végezném, de nem kell itt semmi jaj. Mert olyan jó Istennek szolgál. Pedig azt mondja Isten, hogy megmutatom, mennyit kell az én nevemért szenvedni. És szenvedte ezeket a dolgokat, de valahogy úgy tálalta, valahogy úgy készítette elő Isten a talajt a Pál apostol szívébe, hogy újjongott, szárnyalt. Amikor ütötték, akkor is végezte az ő szolgálatát csupa szívből. Isten már szólt nekem korábban is, hogy valahogy a gyermekeimet így kellene megtanítsam az Isten dolgaira. Mert mondhatom nekik azt, amíg az én kenyeremet eszik, ugye, hogy na, te ilyen olyan kölyke, gyerünk az imaházba, mert nem kapsz enni egy hétig, hogyha nem jössz el. Ezt is megtehetném, de lenne ennek értelme, vagy van ennek értelme? Semmi az ég világon. Testvérek, azt mondja Isten igéje, hogy Isten tanítása szerint neveljétek a gyermekeiteket. És annyira nehéz dolog ez, hogy hogy tudnám én őket úgy tanítani, hogy ők mondják. Mint ahogy majd említettem, az 1000 éves uralomban jönnek a pogányok. Nem, a zsidók nem fognak ott missziózni, az újjászületett zsidók, hogy gyertek az Isten hegyéhez, majd azok jönnek a zsidókhoz, vigyetek már be a templomba, adjatok már, így is tele van. Tehát úgy kell majd azokat meggyőzni, hogy vigyetek, mert nagyon szívesen mennénk az Isten tiszteletre. Hogy tudnám én őket megtanítani? Billy Graham-et kérdezték meg, hogy hogy tudsz ilyen eredményt elérni az emberekkel? Azt mondta, olyan ajánlatot adok nekik, amit nem tudnak visszautasítani. Hát, hogy csinálta, nem tudom, mert meghallgattam egy prédikációját, ugyanazt mondja, amit mi mondunk. Lehet, hogy többet imádkozik érte, nem tudom, vagy többen imádkoznak érte, ezt sem tudom. A lényeg, hogy valahogy az embereknek a szíve rá van hangolódva, hogy olyan szívesen megyek el a gyülekezetbe. Olyan szívesen engedelmeskedek ennek a dolognak. Vagy az is jó, nemrég volt egy ilyen beszélgetés. Hát azt mondja, nagyon kemény dolgokat mondtál. Most ezt nekem meg kell emészteni, ezeket a dolgokat. De látom, hogy igazak ezek, és így lesz jó, ahogy elmondtad. Már rákezd hangolódni a szíve. Így tanítani, testvér. Egyik ember a másikát. Úgy, hogy megtartsák az én parancsolataimat, mert csak úgy odalökjük eléjük az evangéliumot, vagy úgy tálaljuk nekik a tanításokat, parancsolatokat, mind ilyen csúnya szavak, igaz? Tanulni, ki szeret tanulni. Parancsolatokat kapni, hát azt meg pláne nem szeret senki. És mégis úgy eléjük tárni, hogy az emberek akarják életük árán is követni az Isten tanítását, az Isten parancsolatait. Hát, tényleg imádkozni kell, hogy az ima órán is hallottuk, hogy Isten adjon bölcsességnek és kijelentésnek szellemét mindenkinek, akinek vannak ilyen tanulói, akár családon belül, vagy szomszédságban, munkahelyen, hogy úgy tudjuk őket tanácsolni, hogy ne egy előírás legyen a számukra, hanem egy belső motiváció, úgy tanítani őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És hadd fejezzem be azzal, amivel az Úr Jézus is befejezi ezt a nagy missziói parancsolatot, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát hadd mondjam el azt, hogy ebben az egészben ez a legjobb. Ez a legjobb ebbe az egészben. Nagyon jó az, amikor Isten felbátorít a szolgálatra, amikor Szent Szellemmel telve elindulunk, tudjuk, hogy az Úr Jézusé a hatalom, megszólítjuk az embereket, bizonyságot teszünk, tudjuk, hogy ezzel az ő országát készítjük elő, építjük fel a hegyet, ami az egész világot be fogja tölteni. Nagyon jó, amikor az emberek megtérnek, látjuk, hogy új életet nyertek, nagyon nagy öröm bemeríteni valakiket, nagyon jó öröm tanácsolni úgy, hogy megfogadják a tanácsot, nagyon szép a gyümölcsökben is gyönyörködni. Pál apostol azt mondja, hogy ti én örömöm és én koronám. Hát egyszer én is elragadtattam magam, mikor egy testvérrel beszéltem, te az én örömöm és koronám vagy. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek néktek, hanem hogy a nevetek fel van írva a mennybe, és ezek olyan átmeneti örömök, vagy pillanatnyi örömök, csak az egyetlen mély, maradandó és örök örömünk az, hogy velünk van Jézus Krisztus. És ebbe az egész nekivaló szolgálatba, küldetésünkbe, amely veszélyes, amelyért gyaláznak minket, meg minden gonosz hazugságot mondanak rólunk, világiak is, meg álkeresztjének, vagy látszat keresztjének is, tehát az egész harcot, terhet magunkra venni, nem azért jó, mert vannak, akik megtérnek a szolgálatunkra, vagy vannak, akik bizonyságot tesznek, vagy megújulnak, az is jó, de ez kevés lenne. Hanem azt mondja az Úr Jézus, ha ezt csináljátok, ha elvégzitek a rátok bízott feladatot, akkor veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ebben ez a jó. Szeretnék Jézushoz közel lenni. Vannak keresztjén homoszexuálisok állítólag. Én ebben nem hiszek, hogy gyakorló homoszexuális lehet keresztjén, de vannak ilyenek. Protestáns, melegek, közössége, meg minden őrültség. És ők bizonyítják a Szentírásból, hogy Dávid és Jonatán barátsága az egy azonos neműek közötti kapcsolat volt, valamint amikor János apostol Jézus keblére hajtotta a fejét. Fogalmuk sincs, hogy mit jelent az a hódolat, az a szeretet, amellyel mi Jézus Krisztus keblére hajtjuk a fejünket. Gőzük sincs róla, hogy ez mit jelent. És ők csak egyetlen dologra tudnak asszociálni, mert másra nem tehetik, mert nincs új életük, mert nincs kapcsolatuk Jézus Krisztussal. És ti tudjátok azt, hogy milyen csodálatos dolog, amit a 91-es Zsoltár következőképpen fogalmaz meg. Annyira szépen írja le, hadd olvassuk így eredetibe az igéből, mert lehet, hogy nem tudnám szó szerint idézni. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom. Mikor ott lakozom az, a fenséges rejtekében és a mindenható árnyékában. Vagy ahogy mondta Boáz Rútnak, hogy az Isten szárnyai alatt jöttél oltalmat keresni. Milyen csodálatos dolog az oda menni, oda bújni hozzá, hogy megvigasztalódni az ő ölelésében, oda hajtani a fejemre, a fejemet az ő keblére, és együtt lenni az Úr. Együtt lakozni az Istennel. Nincs ennél több ezen a földön, és ez az a vigasztalás, amely motivál a szolgálatra. Azt mondja az Úr Jézus, amikor ezt végzitek, akkor én küldöm ezt a vigasztalást. Azt mondja Pál is, hogy amilyen vigasztalással az Isten vigasztal minket, mi is azzal vigasztalunk titeket. A nyomorúság sok próbái között jön az Isten vigasztalása, az ő közelségével vigasztal meg, az ő jelenlétével vigasztal meg. És szeretnék minél közelebb lenni az Úr Jézus Krisztushoz. És ezt egy módon tehetem meg, hogyha szolgálok neki. És ezért végzem a szolgálatomat, mert akkor ő velem van. És megtapasztalom, és érzem, hogy így vagyok a legközelebb ő hozzá. Hogyha az lenne a feladatunk, hogy jussunk a naphoz legközelebb. Felmásznánk a Monteverestre, pipiskednénk és kinyújtanánk a kezünket, igaz? akkor jutnánk a naphoz legközelebb. Minden egyéb segédeszköz, ilyen repülő eszközök nélkül. Úgy juthatnánk a legközelebb a naphoz. Hát mondjuk jó hideg van a Mount Everest tetején, de ha nézzük a fizikai távolságot, akkor vagyunk a legközelebb. Jézus Krisztushoz a legközelebb akkor lehetek, hogyha beteljesítem ezt az ő parancsolatát, és elvégzem a feladatomat. Mert a cél felé vágyok mindig. Vele egyé lenni, vele találkozni, vele örökre együtt lenni. És ennek az előszobája, ennek most a legjobban úgy valósul meg, hogyha a szolgálatot vállalom, a feladatomat vállalom, hogyha elmegyek és tanítvánnyá teszem az embereket, és hirdetem nekik az evangéliumot a magam területén, ahol csak lehet, és bemerítem őket az Atyának, Fiúnak, Szent Szellemnek nevébe, vele való közösségre segítem őket, és ebben tanítom, ápolom és erősítem őket. És akkor velem van az Úr. Ez a jutalmam itt a Földön. És amikor majd bemegyek mennyei dicsőségbe, akkor az lesz a jutalmam, hogy sokkal közelebb lehetek hozzá. És teljesen megértem a két fiúnak a kérését, hadd üljön, meg az anyuka az egyik evangéliumban az anyuka kéri, a másikban a fiú kéri, hadd üljek a jobb kezed felől, a tesóm meg a bal kezed felől. Teljesen megértem, én is ezt kérem az Úr Jézustól. Én közel akarok hozzád lenni. Én oda akarom hajtani a fejemet a te kebledre, Úr Jézus. Én nem akarok valami távoleső sarokba kukucskálni, az is jó. Nem mondom, de aki úgy beesik az Isten országába, és nem gazdagon adatik neki az Isten országába való bemenete, mert olyan is van, akinek nem gazdagon adatik, csak úgy szegényen. Éppen-éppen, mint aki tűzön áll. Nem akarok olyan hívő ember lenni, aki csak úgy éppen kap egy sarkot valahol, és úgy messziről rátekinthet az Úr Jézusra, vagy néha-néha találkozhat vele. Ott akarok ülni az asztalnál. Ott akarok ülni ő mellette. Közel akarok lenni ő hozzá. Ez a szívemnek a legfőbb vágya. És itt a Földön is a lehető legközelebb Jézushoz. És ő azt mondta, hogy így lehet ezt megtenni, akkor én így akarom megtenni. Ha azt mondja, szolgálj, akkor szolgálj. Ha azt mondja, menj el remetének, és én veled vagyok, megyek remetének, kijön vele. Ha azt mondja, állj fejen, és én veled vagyok, fejen fogok állni. Nekem Jézus kell, engem a többi az részletkérdés. Hogy hányan térnek meg, hogy hallgatnak az Isten igéjére. Én azért csinálom, amilyen jutalmat ezért kapok, és az én jutalmam ezért a Krisztussal való közösség. Hát testvérek, jó lenne, hogyha sokan lennénk így. Tudom, hogy közületek a legtöbben így vannak, de ha még többen lennénk, hogy ennyire vágynánk az Úr Jézussal való közösségre, és nem a szolgálat lenne a cél. A szolgálat egy eszköz lenne a cél eléréséhez, és azért ez az eszköz, egészen egyszerűen, mert Jézus Krisztus ezt az eszközt választotta. És azokhoz van közel, akik így felvállalják őt. Hát akkor végezzük a mi feladatunkat, és aki feltámadt a halálból, és ezeket a parancsolatokat, mint végrendeleteket hagyta ránk, hát hadd teljesítsük az ő vég akaratát, nem azért, mert meghalt, hanem azért, mert most távol van a vőlegény, elment, elküldte a vigasztalót, hadd vigasztaltassunk általa. De amikor visszaérkezik, hadd mehessünk emelt fővel és gazdagon, minél közelebb ő hozzá. Amen.